nagy gondolkodókról és egyáltalán nagy alkotókról általában különböző közhelyek születnek. Kierkegaardról például az, hogy mindenféle rendszer ellenében dolgozott, elsősorban a hegeli rendszer ellenében, de ő volt állítólag az első filozófus, aki megpróbált nem filozófiai rendszert fölépíteni, hanem apró sziporkákat szúrni. A kötetének a címe Filozófiai morzsák. Ön szerint áll-e ez az állítás?
Az biztos, hogy Kierkegaard az egyike azoknak a gondolkodóknak, akik programszerűen foglalkoznak a filozófia formájának, rendszerességének a kérdésével, és határozottan kikelnek egy sajátos filozófiai hagyomány, adott esetben valóban a hegeli rendszer ellen. Egyik oldalról a modern filozófiai gondolkodás, tehát a modern korszaknak, a Descartes-tel kezdődő filozófiai gondolkodásnak valóban kitüntetett a vonatkozása, hogy rendszerként próbálja fölépíteni a saját gondolatait. Ez a rendszeresség egyúttal azonban kifejezetten tudatosított rendszeresség, és tehát nem csupán arról van szó, hogy rendszerben gondolkodik valaki, hanem a gondolkodását a rendszerre vonatkoztatja folyamatosan. Ő maga is hangsúlyozza a rendszeres összefüggéseket és vonatkozásokat. Mert azt gondolom, hogy a gondolkodás önmagában rendszeres, tehát nehéz lenne nem például, miközben beszélek, szabályokat követek, és így tovább, már amennyiben ez a beszéd, ez követhető. Adott esetben azonban a 18. század végén, Kant után a rendszernek egy különös jelentősége lett a filozófiában. Nevezetesen a német idealizmus a tudás végső és biztos formáját kötötte össze a rendszerrel, abban az értelemben, hogy a filozófia és a metafizika az az abszolút tudásnak, a végső kikezdhetetlen tudásnak a hordozója lenne, és a kikezdhetetlenségnek az egyik biztosítéka a teljesség, a totalitása a tudásnak. Az a tudás, amelyik parciális, mondja a klasszikus német filozófia hagyomány, tehát amelyik csak részleges és esetleges, ez a tudás nem tudás. A klasszikus német filozófia bírálata természetesen azon alapul, hogy újra definiálják a tudást. Kierkegaard esetében egyszerűen arról lesz, hogy a tudás helyébe a hit kerül, de tudásra vonatkozóan Kierkegaard is megőrzi a rendszerességnek a fogalmát és a rendszerességnek a követelményét. Tehát sokkal inkább arról van szó, hogy ez a gondolkodás, ami a kötetben és a filozófiai morzsákban is megjelenik, bizonyos értelemben érintetlenül hagyja éppen a hegeli rendszernek és a hegeli gondolkodásnak számos pontját, csak újra értelmezi. Kierkegaard, amikor a rendszerességet támadja, egyrészt összecsúsztat két dolgot. A hegeli filozofást a rendszernek nevezi, ez egyébként egy tudatos, ahogy tetszik, polemikus trükk. Másrészt ő maga is sűrűn él ennek a rendszeralkotásnak az eszközével, amit dialektikának nevezünk. Nem is érthető lenne másképpen teológiájának a középpontja, a paradoxonnak a fogalma, hiszen ez a paradoxon fogalom végül is a dialektikus ellentmondás hegeli fogalmában gyökerezik, és ennek az elmozdítása. De ha csak a címnél maradunk, a morzsák szót, azt kétféleképpen lehet érteni. Nem is vagyok meggyőződő, hogy ez igazán jól lehet fordítani az összes mellékjelentését ennek a kifejezésnek, ami egyszerre jelent töredéket, tehát ami valami egésznek a részét, ami önmagában áll, jelent apróságot, kicsiny dolgot, és jelent nagyon egyszerűen a morzsa szónak azt az értelmét, hogy valami, ami ott maradt, törmeléket jelentett, ha úgy tetszik, a sittet, ami marad, és a filozófiai morzsák ebben az értelemben a fragmentumtól a törmelékig terjedő jelentés réteget foglalja magában, és ennek is egy nagy hagyománya van. A romantikus hagyományban ugye létezik egy olyan elem, amit a fragmentum, a töredék filozófiájának nevezük, azonban a kierkegaardi törmelék és a romantikus töredék között egy jelentős különbség van. A romantikusok úgy gondolhatták, hogy a töredék a filozofálás adekvát formája. Tehát nem valami fajta hiánynak vagy tragikus esendőségként élték meg a töredékességnek a kényszerét, hanem kifejezetten a töredékességet programszerűen vállalták. Kierkegaard számára azonban arról van szó, hogy bizonyos értelemben, ha tetszik, besöpri azt, ami a filozófia után marad. Ez a töredék vagy törmelék az megőrzi annak a tulajdonságét, aminek a törmelék. A kenyérmorzsát azért lehet odaadni a madaraknak, hogy egy Kierkegaardnak kedves példáját említsem, mert hogy az még mindig kenyér valójában. Tehát ez a filozófiai hagyomány, ez tovább él a kierkegaardi gondolkodásból.
A cím akármennyire is töredékességet sugal, úgy tűnik, hogy Kierkegaard könyvében nagyon is céltudatosan halad egy bizonyos kitűzött irányba.
Rettenetesen erősen konstruálta a szöveg.
Ravasz csapdákat állít.
Hát egyrészt ravasz, másrészt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez egy rettenetesen nehéz szöveg. Nehéz szöveg, a fordító is keményen küzdött a textussal, de hát az olvasónak is bele kell kapaszkodni a szék karfájába, vagy az asztal szélébe, attól függ, hogy hol próbál megismerkedni a szöveggel, hiszen azok az előzetes közhelyek, hogy itt voltak éppen szép íróról van szó, aki aztán majd nekünk ilyen zenés-táncos filozófiát ad elő, ez teljességgel tarthatatlan. Ez az olvasó, aki ezt vár és minden mást el fog utasítani, az körülbelül az ötödik oldalig fog eljutni a szövegben, hiszen nagyon szigorú, logikai, időnként szofisztikus logikai gondolatmenetre épül a szöveg.
Ami őt valamelyest közelíti, vagy ami miatt talán ráaggatták a szépírói jelzőt, az talán az, hogy nem annyira tudományos terminológiát görget.
Ez nem idegen az egész európai filozófiai hagyománytól. Ugye Plátontól kezdve él egy kérdés a filozófián, mert a Pláton dialógusában időnként felteszik a kérdést, most hogyan válaszoljak, érveljek a logosz alapján, fejtsem ki a mondandómat, vagy mondjak mesét, mítoszt mondjak. Ugye? És a Platonnál is a kétféle argumentáció az időnként, majdnem egyenrangóként jelenik meg, tehát mesélek is, és a rendszeres érveket is kifejtek. A filozófia önképe alapján a modern korban az argumentatív beszédnek a legfőbb modellje, ugyanakkor azonban a tényleges filozófiai praxis nem ebben a normának a jegyében születik meg. Magyarán a filozófia még legszikárabb formáiban is kifejezetten retorikai, stilisztikai, és hogy tetszik, poétikai fogásokkal dolgozik. Ezt egy 18. századi terminus, amit Derrida is használ, úgy lehetne mondani, hogy a filozófiának van egy sajátos tonalitása, egy meghatározott tónusa, ami az érvelő beszéden fölül mást is jelent. Tehát a 18. században megjelennek olyan irányzatok, amelyek programszerűen próbálják összefüggésbe hozni a hétköznapi beszédet, az irodalmi beszédet és a filozófiai beszédet. Kierkegaard bizonyos értelemben abban hoz újdonságot, hogy vállalja ezt a tradícióban egyébként meglévő heterogenitást. Nagyon sűrűn hallani, hogy Kierkegaardnál a rendszert, a tudományt fölváltja a költészet. Na most, aki belenéz ebbe a kötetbe, látja, hogy mit nevez ebben a kötetben Kierkegaard költészetnek. Egy, a legfontosabb állítás az az, hogy ennek a költészetnek, ez attól költészet, mert egy nem igazolható feltevésre épül, nevezetesen, hogy van Isten. Tehát ennek a költészetnek egy teológiai diskurzus áll a hátterében, magyarán ez minden, csak nem egyszerű lírai ömlengés. Ez az egyik dolog. A másik dolog, és erre is felhívom a figyelmet, majdnem szó szerint azt mondja Kierkegaard, hogy a költészet feladata mégiscsak az, hogy egységbe lássa a történeteket, és az ember, amikor a költészethez folyamodik, akkor nem azért folyamodik költészethez, mert lemond a rendszerről vagy az egységről, hanem a költészetben látja az egységnek a biztosítékát. Ha úgy tetszik, a költészet fogalma változik meg Kierkegaardnál azáltal, hogy magába szívja azokat a megismerésigényeket, amelyek korábban a filozófiát jellemezték. Tehát, hogyha ki is mondhatjuk azt, hogy a fikcionalitás az irodalom irányába mozdítja el a filozófiai beszédet a Kierkegaard, azt azért tudni kell, hogy eközben újra definiálja azt, hogy mit jelent az, hogy költészet, és mit jelent az, hogy fikció, ebben, amiben ugyanúgy bele fog illeszkedni az az argumentatív beszéd, amit korábban kizártak ebből az elképzelésből. Magyarán a költészetet, csak ezt az állítást, hogy Kierkegaard a költészetet váltja fel a filozófiát, csak abban az esetben érdemes vállalni, ha komolyan veszük a költészetnek a kierkegaardi fogalmát. Az pedig azt hiszem, hogy nem egyezik azzal a fogalommal, mert ennek a költészetnek ugyanis az az előfeltevés, teológiai előfeltevése van, nevezetesen az, hogy az abszolútummal való találkozás az nem fejezhető ki egyszerű bizonyítások formájában, paradoxális természetű. Ahogyan a kinyilatkoztatás természete a pillanathoz kötődik, a tapasztalatnak a természete ennek a pillanatnak a sajátos struktúrájában alapozódik meg, ezt jelenti a költészetet. Tehát a költészet két dolgot minimum jelent. Egyrészt jelenti a heterogenitást, az eltérő beszédmódok vállalását. Nevezetesen, hogy nincs kitüntetett beszédmód, ezért sokfélével próbálkozunk.
Mondhatjuk-e azt, hogy a végkonklúziója az, hogy mindenféle tudomány, mitológia, költészet valójában még mindig csak a kiinduló pontokat, csak a keletkezést kutatja, és az alapvető kérdéssel, hittel, istenléttel kapcsolatban máig sem oldott meg semmit.
Kierkegaard legnagyobb felismerés, hogy a megoldás, az a való törekvés, illetve az a hit, hogy eljutottunk a megoldáshoz, ez szünteti meg a hitnek az összes feltételét. Voltaképpen ez a problémája a hegeli rendszerrel, az, hogy a hit mint egy nyugvó pontra jutna. Ezért nagyon érdekes, ugye, hogy Kierkegaard miközben a modern teológia egyik legnagyobb forrása, vagy legjelentősebb forrása, közben hát ő egész életében rettenetesen zűrös, zavaros és veszekedős viszonyában állt egyházával, amit ugyanakkor manifest módon nem tagadott meg, noha az egyház az rendesen megtagadta.
Tehát volt is némi oka, ugyanis gondolkodása mindenféle dogmatikán kívül áll.
Ez egy hatalmas trükk, azt hiszem. És ez ebben mindenki bedől, én is, mások is. Csak azért érdemes figyelni. Tehát a könyv egyik első fejezete, nem a legelső, az egyik első fejezete a tanítvány-tanuló viszonyából bontja ki Istennek az alábbi fogalmát, hogy megváltás, szabadítás, engesztelés, bűnbocsánat. És ez semmi más, tehát elemzi a tanításnak a fogalmát, és a végén azt mondja, és akkor ezt nevezzük ezentúl az idők tejének, mondja, mint hogyha a tanítás fogalmából el tudnánk jutni az idők teljének a fogalmáig, nem. Itt úgy van, hogy egy nagyon sajátos viszonyról van, szóval van egy dogmatikai alapfeltevés, amit Kierkegaard szeretne kifejteni, de ennek a kifejtésnek...
Nem fejteni, vagy kikezdeni?
Kifejteni. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy Kierkegaard teológus, mégpedig a szónak egy szigorú dogmatikai értelmében. Tehát nem csupán a filozófiai morzsákat írtam, hanem itt az önvizsgálat is. Nagyon gyakran félreértik a kierkegaardi kereszténységet. Ha úgy tetszik, a kényelmes kereszténység koncepciója jegyében, hogyha az előbb azt mondtam, hogy Kierkegaard nem zenés-táncos filozófia, akkor ez most azt mondanám, hogy nem zenés-táncos kereszténység. Teológiai értelemben nem a kereszténység dogmáinak a tagadásáról van szó, kivált nem annak a szándékáról, hogy ezeket a dogmákat újra kellene építeni, hanem arról van szó, hogy ezek a dogmák hogyan válnak a hívő ember életének tartalmává. Tehát amikor tanuló-tanító viszony elemzéséből odajut, hogy a tanítónak engedékenynek kell lenni, engesztelőnek, szabadítónak, megváltónak kell lenni, és a fölismerés az voltaképpen nem más, mint a újjászületés a kereszténységben, akkor bizony a protestáns dogmatika értelmében kikezdhetetlen dogmákat mond, ezt azonban, ha úgy tetszik, egy trükkel rávezet bennünket. Logikai értelemben ez nem igaz, és ezért is szeretném hangsúlyozni, hogy itt nagyon érdekes dologról van szó, teológiának és filozófiának a modern korban meglehetősen zűrzavaros viszonyáról. Kierkegaard végső soron nem az időről, nem a pillanatról, nem a történet filozófiáról beszél, hanem a megváltás idejéről, az újjászületés idejéről, és így tovább. Az más kérdés, hogy ennek van filozófiai következménye, hogy ő maga is fogalmaz a szövegben, hogyan gondolhatjuk ezt el? Ami azt jelenti, hogy a teológiai szempont, dogmatikusan szeretnék fogalmazni, ami nem illik a Kierkegaardhoz természetesen, de leegyszerűsíti a helyzetet, azt lehetne mondani, hogy Kierkegaard elsődlegesen teológus. Ebben a szövegben is, szép irodalmi szövegeiben is. Abban az értelemben, hogy az Istenről való beszéd a teológia, és egy sajátos ráadásul, egy sajátos hitbéli tapasztalat artikulációjának tekinti ezt a beszédet. Ebben az értelemben modern teológia Kierkegaardnak a műve, és nem filozófia. Tehát fecsek és kizárva a fiktív irodalmi játék az azt mutatja, hogy az ember folyamatosan a fecsegés állapotába kerülhet, hogyha nem veszik komolyan ezt a hitét. Magyarán a fecsegés az nem egyes embereknek az elmebéli bajának a következménye, nem amiatt van a fecsegés, hogy vannak, akik nem képesek normálisan beszélni, hanem amiatt, hogy a fecsegésben egyfajta etikai döntés jelenik meg, amikor kivonom magamat a saját gondolataim hatája és hatása alól. Fecsegni akkor kezdek, amikor nem tekintem életemre nézve kötelezőnek azt, amit gondolok. Ugye a bevezetőben ott vannak azok a gyönyörű szavak, hogy az életemet teszem föl a gondolataimra, és a saját életemmel akkor viccelek komolyan, amikor akarok. De amikor nem teszi föl a gondolkodó az életét a gondolatra, akkor fecseg. Ebben az értelemben azonban a fecsegés, ha durván és csúnyán akarok fogalmazni, akkor az egy egzisztenciális lehetőség. Az ember dönthet úgy, hogy kivonja magát a gondolat hatája alól, és akkor fecseg. Mint ilyen lehetőséggel azonban mindenkinek, én nekem és másnak is, Kierkegaardnak is folyamatosan szembe kell néznie, ez egy adott lehetőség. És Kierkegaard ezt nem úgy teszi, mint a dogmatikus gondolkodás, ebben azért nem valóban nem gondolkodás, hogy akkor ez kizárja, és folyamatosan arra törekszik, hogy távol tartsa magától a fecsegést, hanem elvállalja, mint formát, mint egy számunkra méretett lehetőséget, és abból próbálja kihozni az igazi döntést, tehát az igazi problémája, ennek hasonlóképpen ugye szokás, ez is ugye Johannes Climacus álév alatt jelent meg, szokás sokszor beszélni arról, hogy a álnevek azok a rejtőzködés egy sajátos logikájáról szólnak, kvázi az igazi Kierkegaard elbújik az álnevei mögé. Na most én pont fordítva látom a helyzetet. A újabb és újabb személyiségeket próbálok ki az álnévvel. Tehát az álnév ebben az értelemben nem jó szó, mert föltételez, hogy van mögötte egy igazi Kierkegaard, ami már eldöntetett, hogy az az igazi Kierkegaard, csak éppen most nem mutatkozik meg nekünk. A Kierkegaard pedig pontosan tudja, hogy még nem döntetett el, hogy ki az igazi Kierkegaard. Kipróbáljuk. A különféle álnevek, a különféle személyiségek, különféle projekciók, amelyekben megpróbálja valamiképpen saját képét kialakítani. Úgy működik a dolog, és ezért a fikcionalitás az alapvető természet ennek a gondolkodásnak, hogy újabb és újabb lehetőségeket gondol ki, és megpróbálja őket végigjárni. Tehát a gondolatkísérlet fogalma, amit Kierkegaard folyamatosan mond, ez az igazi leírása az ő módszerének. Azon belül aztán a koherencia kötelező. Tehát voltak éppen, mint egy tűzijáték, újabb és újabb lehetőségeket találok ki, és az újabb és újabb lehetőségeknek újabb és újabb nyelvet találok ki. Tehát ebben a szövegben a szigorú logikai értekezés, a hegeli típusú dialektizálás, az antik mese, a keresztény teológiai értekezés műfaja rettenetes módon keveredik. És ez a keveredés azonban nem hibája, hanem definíciója a kierkegaardi gondolkodásnak, az különféle lehetőségek együttes végig gondolása, mert pontosan arról van szó, hogy végső tapasztalat nem adatik meg még a hitben sem. És ez a döntő Kierkegaard számára, hogyha a hit végső megnyugvást adna, egyszer s mindenkor eldőlt volna a dolog, akkor ennek lehetne minden további nélkül dogmatikus kifejtésével kísérletezni. Azonban nem lehetek bizonyos saját hitemben. A hit paradoxiája, az sok mindent és nagyon bonyolult dolgot jelent, de emögött az a nagyon egyszerű tény van, hogy ma hiszek, holnap meg nem hiszek. És hogy a hitnek és a nem hitnek ez a folyamatos együtt definiált lehetőség halmaza az, amiben élek. Tehát, ha úgy tetszik, folyamatosan próbára kell tenni, hiszek-e még?